Második fejezet. A Bhagavad Gita tartalmának összefoglalása. Sanjaya mondta. Arjuna együttérzését, bánatát és könnyes szemét látván így szólt Madhusudana Krishna. Az Istenség legfelsőbb személyisége így szólt. Kedves Arjunám, hogyan fertőzhettek meg téged ezek a tisztátalanságok? Ezek nem illenek az olyan emberhez, aki ismeri az élet értékét, s nem a felsőbb bolygókra, hanem a szégyenhez vezetnek. Ó, Pritá fia! Ne add át magad a lealázó tehetetlenségnek, mert ez nem illő hozzád. Ó, ellenség fenyítője! Válj meg a szív kicsinyes gyengeségétől, és kelj fel! Arjuna így szólt. Ó, ellenség elpusztítója, Madhu végzete! Hogyan harcolhatnék nyilakkal olyan harcosok ellen, mint Bhishma és Dróna, akik méltóak arra, hogy imádjam őket? Jobb koldulva élni ebben a világban, mint sem a nagy lelkek, tanáraim élete árán folytatni az életet. Világi nyereségre vágynak bár, mégis a feljebb valóink, s ha megöljük őket, vérszennyezi majd be mindazt, amit élvezni fogunk. Azt sem tudjuk, melyik a jobb. Ha mi győzünk, vagy ha ők győznek le minket. Ha megöljük Dhritarashtra fiait, tovább már nekünk sem szabadna élnünk. Most mégis előttünk sorakoznak a csatatéren. Most zavarban vagyok a kötelességemet illetően, és szánalmas gyengeségem miatt elvesztettem el uralmamat. Ebben a helyzetben kérlek téged. Mondd meg világosan, mi a legjobb számomra. Most a tanítványod vagyok. Egy lélek, aki meghódolt előtted. Kérlek, oktass engem. Nem tudom, hogyan üzzem el ezt a bánatot, amely kiszikkasztja érzékeimet, s melyet legyőzni nem leszek képes még akkor sem, ha egy páratlan, virágzó földi királyságot nyerek, olyan korlátlan hatalommal, mint a félisteneké a mennyek országában. Sanjaya szólt. Így beszélt Arjuna, az ellenség fenyítője, majd e szavakkal fordult Krishnához. Govinda, én nem fogok harcolni. Aztán elhallgatott. Ó, Bharata leszármazottja! Krishna ekkor a két sereg között az alábbi szavakat intézte mosolyogva a bánattól sújtott Arjunához. Az Istenség legfelsőbb személyisége így szólt. Művelt beszéded mellett olyasmit gyászolsz, amiért nem érdemes bánkódni. A bölcsek nem keseregnek sem az élő, sem a halott felett. Nem volt olyan idő, amikor én nem léteztem, és öröktől fogva vagy te és ezek a királyok is. A jövőben sem fog megszűnni életünk. Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben a gyermekkortól a serdülő koronát az öregkorig, a halál pillanatában is egy másik testbe költözik. A józan embert azonban nem téveszti meg az efféle változás. Ó, Kunti fia! A boldogság és a boldogtalanság idéglenes megjelenése és eltűnése olyan, mint a tél és a nyár kezdete és elmúlása. Ó, Bharata sarja! Ezek csak érzék felfogásból erednek, és az embernek meg kell tanulni eltűrni őket, anélkül, hogy zavarnák őt. Ó, emberek között a legkiválóbb, Arjuna, akit sem a boldogság, sem a boldogtalanság nem zavar meg, s mindkettő esetén rendíthetetlen, az kétségtelenül méltó rá, hogy felszabaduljon. Az igazság látnokai arra a következtetésre jutottak, hogy a nem létező, az anyagi test számára nincsen állandóság, az örökkévaló, a lélek pedig változatlan. Erre mindkettő természetének tanulmányozásával jöttek rá. Tudd meg, hogy az, ami áthatja az egész testet, elpusztíthatatlan. E halhatatlan lelket senki sem képes megsemmisíteni. Az elpusztíthatatlan, mérhetetlen és örök élőlény anyagi teste mindenképpen megsemmisül. Ezért hát harcra fel, ó Bharata leszármazottja! Aki az élőlényt gyilkosnak hiszi, vagy azt gondolja, hogy megölhető, az nem rendelkezik tudással, hiszen az önvaló nem gyilkos, és nem is ölhető meg. A lélek nem ismer sem születést, sem halált. Soha nem keletkezett. Nem most jön létre, és a jövőben sem fog megszületni. Születetlen, örökkévaló, mindig létező és ősi. S ha a testet meg is ölik, ő akkor sem pusztul el. Hú, Párta! Hogyan lehetne gyilkos? Vagy miképpen vehetne rá bárkit is az ölésre az, aki tudja, hogy a lélek elpusztíthatatlan, örök, megszületetlen és változatlan? Ahogy az ember leveti elnyűjt ruháit, s újakat ölt magára, úgy válik meg a lélek is az öreg és hasznavehetetlen testektől, hogy újakat fogadjon el helyükbe. A lelket semmilyen fegyver nem képes feldarabolni. Tűz nem égetheti, víz nem nedvesítheti, és szél sem száríthatja. Az egyéni lélek törhetetlen, feloldhatatlan, és sem megégetni, sem felszárítani nem lehet. Örökkévaló. Mindenhol jelen van, változatlan, rendíthetetlen és örökké ugyanaz. Úgy mondják, hogy a lélek láthatatlan, felfoghatatlan és változhatatlan. Ezt tudván nem szabad bánkódnod a test miatt. Még ha azt hiszed is, hogy a lélek vagy az élet jele szüntelenül megszületik és örökké meghal, akkor sincs okod a bánkódásra, ó erős karú. A megszületett számára biztos a halál, s halála után újra megszületik kétségtelenül. Ezért hát nem szabad keseregned kötelességed elkerülhetetlen végrehajtása közben. Kezdetben minden teremtett lény megnyilvánulatlan. Középső szakaszában megnyilvánul, majd a megsemmisüléskor újra megnyilvánulatlan lesz. Mi okot hát a kesergésre? A lelket egyesek csodálatosnak látják, mások olyannak írják le. Megint mások azt hallják róla, hogy csodálatos, míg mások egyáltalán nem értik még azután sem, hogy hallottak róla. Ó, Barata leszármazottja! Egy élő lényért sem kell bánkódnod, hiszen a testben lakozót sohasem lehet elpusztítani. Ksatria kötelességedet figyelembe véve tudnod kell, hogy nincs számodra jobb elfoglaltság, mint harcolni a vallásos elvekért. Semmi szükség hát a tétovázásra. Ó, Párta! Boldogok a ksatriák, akiknek ilyen váratlan lehetőségeik kínálkoznak a harcra, megnyitván számukra a mennyei bolygók kapuját. Ha azonban nem hajtod végre vallásos kötelességedet, s nem harcolsz, akkor feladatod elhanyagolásával bizonyosan bűnt követsz el, s így búcsút mondhatsz harcosi hírnevednek. Az emberek szégyenedről beszélnek majd, s egy tiszteletreméltó ember számára a szégyen még a halálnál is rosszabb. A hatalmas hadvezérek, akik oly nagyra tartották neved és dicsőséged, azt fogják hinni, hogy puszta félelemből hagytad el a csatateret, s így jelentéktelen személyiségnek tekintenek majd. Ellenségeid bántó szavakkal fognak illetni, s gúnytűznek majd tehetségedből. Mi lehetne számodra ennél fájdalmasabb? Ó, Kunti fia! Vagy megölnek a csatamezőn, s a mennyei bolygókra kerülsz, vagy pedig győzelmet aratsz, s a földi királyságot élvezed. Légy hát elszánt, s harcra fel! Harcolj a harc kedvéért, s ne gondolj boldogságra vagy szomorúságra, nyereségre vagy veszteségre, győzelemre vagy vereségre. Így cselekedvén sohasem fogsz bűnt elkövetni. Eddig az elemző tanulmányozás segítségével írtam le neked e tudást. Halld most, ahogy a tettek gyümölcseire nem vágyó cselekvés alapján magyarázom el. Ó, Pritáfia! Ha ilyen tudás birtokában cselekszel, megszabadulhatsz a munka bilincseitől. Ebben a törekvésben nincsen veszteség vagy hanyatlás, s ezen az úton már egy kis fejlődés is megvédi az embert a félelem legveszélyesebb fajtájától. Akik ezt az utat járják, szilárdak elhatározásukban, és csak egyetlen céljuk van. Ó, Kuruk szeretett gyermeke! A határozatlanok szétszórt értelműek. A csekély tudással rendelkezők nagyon vonzódnak a védák virágos szavaihoz, melyek különféle gyümölcsöző cselekedeteket ajánlanak annak érdekében, hogy az ember eljusson a mennyei bolygókra, hogy előnyös helyzetben szülessen meg, hogy hatalomra tegyen szert, és így tovább. Érzékkielégítésre és gazdag életre vágynak, ezért azt mondják, hogy nincs más ezen kívül. Azoknak az elméjében, akik túlságosan ragaszkodnak az érzéki élvezethez és az anyagi gazdagsághoz, s akiket mindezek megtévesztenek, sohasem ébredt szilárd eltökéltség, hogy a legfelsőbb úr odaadó szolgálatát végezzék. A védák legfőképpen az anyagi természet három kötő erejéről beszélnek. Hú, Arjuna, légy transzcendentális, s emelkedj a három kötő erő fölé. Szabadulj meg minden kettősségtől, valamint minden aggodalomtól a nyereséget és a biztonságot illetően, s légy szilárd az önvalóban. Ahogy egy nagy víztároló alkalmas mindarra, amire egy kis kút, úgy a védák valamennyi célját eléri az, aki ismeri a mögöttük rejlő szándékot. Előírt kötelességed végrehajtásához jogod van, de tetteid gyümölcsére nem tarthatsz igényt. Soha se gondolt, hogy te vagy az oka cselekedeteid következményének, és soha se vonzzon kötelességed elhanyagolása. Végezd kötelességed megingathatatlanul, ó Arjuna, s ne ragaszkodj se a sikerhez, se a kudarchoz. Az ilyen kiegyensúlyozottságot hívják jógának. Ó Dhananjaya! Az odaadó szolgálat erejével tartsd távol magad minden emberhez nem méltó tettől, s ebben a tudatban hódolj meg az Úr előtt. Akik élvezni akarják munkájuk gyümölcsét, valamennyien fösvények. Az odaadó szolgálatban élő ember még ebben az életében megszabadul mind a jó, mind pedig a rossz visszahatásoktól. Törekedj hát a jógára, a tettek művészetére. Az Úr odaadó szolgálatát végezve a nagy bölcsek és bakták megszabadulnak az anyagi világban végzett munka eredményeitől. Így módon kiszabadulnak a születés és halál körforgásából, és azáltal, hogy hazatérnek Istenhez, elérik azt az állapotot, amely túl van minden szenvedésen. Amikor értelmet kitalál az illúzió sűrű erdejéből, közömbössé válsz mindaz iránt, amit hallottál, s amit hallani fogsz. Amikor elmédet többé nem zavarják meg a védák virágos szavai, és szilárdan megállapodik az önmegvalósítás transzában, isteni tudatra teszel majd szert. Arjuna így szólt. Ó Krishna, milyen jelekről ismerhetem fel azt, akinek tudata így módon a transzcendensbe merült? Hogyan, s milyen szavakkal beszél, hogyan ül és hogyan jár? Az Istenség legfelsőbb személyisége így szólt. Ó Párta! Amikor az ember lemond az érzékkielégítésre irányuló, az elme által kitalált valamennyi vágyról, s eképpen megtisztult elméje egyedül az önvalóban talál elégedettséget, akkor azt mondhatjuk róla, hogy tiszta, transzcendentális tudata van. Aki a háromfajta szenvedés ellenére háborítatlan marad, akit a boldogság nem mámorít, s aki mentes a ragaszkodástól, a félelemtől és a dűtől, azt rendíthetetlen elméjű bölcsnek hívják. Akit nem ingat meg semmi, érje bár jó vagy rossz, s nem újjong és nem is panaszkodik miattuk, az szilárdan gyökerezik a tökéletes tudásban. Aki képes úgy visszavonni érzékeit az érzékszervek tárgyairól, mint ahogyan a teknős béka húzza be páncéljába végtagjait, az rendíthetetlenül megállapodott a tökéletes tudatban. A megtestesült lélek elállhat az érzéki örömöktől, de az érzékek tárgyai utáni vágya megmarad. Tudata azonban rendíthetetlen, mert egy magasabb rendű ízt tapasztalva hagyott fel az érzéki élvezettel. Ó, Arjuna! Az érzékek olyan erősek és fékezhetetlenek, hogy még a rajtuk uralkodni próbáló, józan ítélő képességű ember elméjét is erőnek erejével elragadják. aki az érzékeit megzabolázva, azokat teljesen irányítása alatt tartva tudatát rám szögezi, azt rendíthetetlen értelműnek ismerik. Az emberben az érzékek tárgyain elmélkedve ragaszkodás ébred azok iránt. E ragaszkodásból heves vágy támad, a vágy pedig dühöt szül. A düh eredménye teljes illúzió, az illúzióé pedig emlékezet zavar. Ha zavart az emlékezet, elvész az értelem, s az értelem elvesztésével az ember ismét visszasüllyed az anyagi lét mocsarába. De aki mentes minden ragaszkodástól és ellenszenvtől, és képes a szabadság szabályozó elveinek gyakorlása révén uralkodni az érzékein, az elnyerheti az Úr teljes kegyét. Aki így módon elégedett a Krisna tudatban, annak számára megszűnik az anyagi lét háromféle szenvedése, s ebben az elégedett tudatban értelme hamarosan megszilárdul. Aki nem áll kapcsolatban a legfelsőbbel, a Krisna tudatban, annak értelme nem transzcendentális, elméje nem szilárd, s enélkül lehetetlen a béke is. És hogyan volna lehetséges a boldogság béke nélkül? Ahogyan az erős szél sodorja el a csónakot a vízen, úgy képes elragadni az ember értelmét még egyetlen csapongó érzék is, ha az elme arra összpontosít. Ezért, ó erős karú, aki visszatartja érzékeit azok tárgyaitól, annak értelme valóban rendíthetetlen. Ami minden lény számára éjjel, ébredés az a fegyelmezett embernek, míg az élő lények ébrenléte a bensőt látó bölcsnek éjszaka. A békét nem az éri el, aki igyekszik vágyait beteljesíteni, hanem egyedül az, akit nem zavar a kívánságok szakadatlan özöne, melyek úgy ömlenek bele, mint folyók az állandóan töltődő, ám mindig mozdulatlan óceánba. Egyedül az éri el az igazi békét, aki megszabadult minden érzék kielégítésre irányuló vágytól. Kívánságok nélkül él, megvált minden birtoklás érzettől, s mentes a hamis egótól. Ez a lelki és isteni életútja, melyet elérve az ember megtéveszthetetlenné válik. Még ha a halál órájában lépett is rá, képes eljutni Isten birodalmába.